Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Jó napot kívánok! A mai vendégünk Mátrai Ferenc, a CMS Cameron McKenna partnere, aki a társasági jogok témájába vezeti a cégnek a praxisát. A CMS Cameron McKennának gyakorlatilag minden európai országban van képviselete.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
A mai témánk a tranzakciók és pénzügyi ügyekben a titoktartás. Ez egy borzasztóan fontos téma cégvezetőknek, hogy amikor keresnek tőkét, vagy stratégiai partnert, vagy eladják a céget, hogy ez ne kerüljön ki a piacra, mert ez jelenthet egy komoly bizalomvesztést az ügyfeleknél, a kollégáknál. Ezt hogyan lehet kikerülni általánosságban egy cégvezetőnek? Hogyan marad ez titokban, hogy egy cég keres partnert, vagy hogy eladó?
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én is azt hiszem, igen, hogy az információk megfelelő kezelése egy ilyen tranzakció kapcsán az mindig kiemelt jelentőséggel bír. Tehát ugye egyfelől biztosítani kell a megfelelő információ feltárást, és másfelől pedig az információk titokban tartását. Azt gondolom, hogy a tranzakcióknak ugye több fázisa van. Az első fázis az jellemzően egy név nélküli fázis, tehát egy olyan fázisa a tranzakciónak, amikor még nem kerül beazonosításra az ügylet tárgyát képező társaság.
Ez az, amikor egy úgynevezett teasert vagy információs összefoglalót küldenek befektetőkhez, ilyenkor nem beazonosítható általában a cég neve, ugye?
Igen, igen, és ugye ez alapvetően a befektető keresés fázisa, tehát ennek az alapvető célja a figyelemfelkeltés, néhány alapvető információ összefoglalása, tehát nincs is tulajdonképpen igény arra, hogy olyan specifikus információk jelenjenek meg ebben a dokumentumban, ami már megkívánna esetleg egy titkossági követelményt.
És ennek azt gondolom az előnye, hogy egy nagyon széles belföldi, külföldi, pénzügyi befektetőket, stratégiai befektetőket meg lehet célozni, hogy minél nagyobb verseny alakulhasson ki, annélkül, hogy a cégnek az érdekei csorbulnának, ugye?
Igen, így van.
És akkor tegyük fel, hogy jelentkezik egy befektető, hogy neki az információs összefoglaló alapján tetszik neki ez a cég, hogyan biztosítjuk tovább a titoktartást?
Ez az a fázis, amikor előbb-utóbb elérkezünk ahhoz, hogy szükségessé válik egy titoktartási megállapodás aláírása. Ez a titoktartási megállapodás, ez egyébként különböző formákat szokott ölteni, tehát előfordul, vagy a legáltalánosabb talán az, hogy ez egy konkrét speciális szerződés, ami kifejezetten a titoktartásról rendelkezik, de gyakorlatban az is gyakran előfordul, hogy tulajdonképpen a felek között kialakul valamiféle előzetes beszélgetés a tranzakció struktúráját, főbb feltételeit illetően, amit rögzítenek egyfajta szándéknyilatkozatban vagy termsheetben, és nem ritka az, hogy ez a titoktartási megállapodás tulajdonképpen ebben a termsheetben már fogalmazásra kerül, vagy a szándéknyilatkozatnak is a részét képezi. Ennek kapcsán azt hiszem, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy ezek a dokumentumok rendszerint még nem kötelező erejű dokumentumok, ezért ha ebben jelenik meg a titoktartási megállapodásra vonatkozó rész, vagy már ebben is megjelenik, akkor biztosítani szükséges azt, hogy legalább ez a része kötelező erejű legyen a dokumentum.
De én azt gondoltam volna, hogy egy szándéknyilatkozathoz már kell, hogy legyen elég sok információ a befektetőnek a cégről, még jóval azelőtt alá kéne írni egy titoktartást.
Hát ez a gyakorlatban változó, szerencsés esetben ez így történik, de ugye, hogy a tranzakciók fejlődnek, hogy működnek, különböző esetekben különbözőképpen kerül kezelésre ez a dolog, és számtalanszor előfordul az, hogy a felek tulajdonképpen egymás közt valamiféle üzleti megegyezést már rögzíteni kívánnak, mielőtt komolyabb és lényegesebb információfeltárás történik.
És akkor tegyük fel, hogy nem szándéknyilatkozat, hanem csak egy titoktartási szerződés. Ez mit tartalmazna pontosan?
A titoktartási szerződésnek alapvetően két fő iránya kell, hogy legyen. Az egyik az, hogy a feltárt információkat a potenciális vevő vagy befektető bizalmasan kezeli, tehát titokban tartja, nem tárja fel harmadik személyek előtt, nem hozza nyilvánosságra, de legalább ilyen fontos a másik eleme az, hogy ezeket az információkat nem is használja fel más célra, csak arra a célra, ami a tranzakció részét képezi. Tehát a befektetés vagy a tranzakció értékelése céljára használja csak fel.
Vegyük például, hogy én egy cégtulajdonos vagyok, aláíratok egy konkurenssel egy titoktartást. Hogyan tudom biztosítani azt, hogy a konkurens nem másra fogja használni azokat az információkat, amit feltárok neki?
Azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz biztosítani, tehát ez a kérdés tulajdonképpen rámutat arra, hogy a titoktartási megállapodás önmagában nem egy csodaszer, és nem old meg minden problémát. Nagyon fontos dokumentum azt hiszem egy ilyen tranzakcióban, de hát nyilván az a része a megállapodásnak, hogy más célra nem használja fel az információt, azt leírni könnyű, betartatni viszont annál nehezebb, hiszen nagyon nehéz azt kontrollálni, nagyon nehéz azt nyomon követni, hogy végül is milyen célokra kerül ez az információ felhasználásra. Az egyik lehetséges metódus, vagy lehetséges segítség ebben a tárgyban az az lehet, hogy a titoktartási megállapodás minél specifikusabban rögzíti azt, hogy az átadott információ a levő személyén vagy munkaszervezetén belül is milyen körben kerülhet átadásra, milyen körben kerülhet felhasználásra, illetve hogy mi történik akkor, ha a tranzakció esetleg meghiúsul, akkor az átadott információk, illetve az információ hordozók hogyan kerülnek vissza az átadó birtokába, vagy hogyan kerülnek éppenséggel megsemmisítésre.
Ez egy nagyon érdekes téma, tehát az elektromos adatokat nem is nagyon lehet megsemmisíteni, tehát azoknak mindig nyoma maradhat, tehát ezt hogy lehet biztosítani?
Valószínűleg az elektronikus adatoknál nagyon nehezen, de talán éppen ez szolgálja az a mostanában terjedő megoldás, hogy elektronikus adatszobák kerülnek létrehozatalra, ahol hozzáférése van meghatározott személyeknek, meghatározott dokumentumokhoz, de azok onnan nem mozgathatók, nem tölthetők le, adott esetben nem is nyomtathatók ki, tehát addig, amíg a hozzáférési jog létezik, addig tudja felhasználni ezeket az információkat az a személy, akinek ehhez joga van.
Ez is egy érdekes téma. Én még nem találkoztam olyan elektronikus adatszoba szolgáltatóval, aki garantálja, hogy nem tölthető le az információ. Tehát mindig lehet egy ilyen screensave-et csinálni, vagy fényképet készíteni, vagy kézzel lemásolni. Tehát ennek azért mindig van egy veszélye, hogy kiszivárog az információ.
Hát kézzel biztosan le lehet másolni, de hát ugye éppen ezért talán szokás adatszoba szabályzatokat is megállapítani, ami lehet éppenséggel a titoktartási megállapodás része vagy melléklete is, de lehet egy külön megállapodás is. Ugye az ember feltételezi, vagy elvárja a másik féltől, hogy ezt a szabályzatot be fogja tartani.
Térjünk vissza a titoktartási szerződésre. Ha egy befektető megtéveszti az eladó céget, és másra használja fel az információt, vagy más előnyt kovácsol belőle, mik a szankciók? Hogyan lehet ezeket a szankciókat gyakorolni?
A titoktartási megállapodások megsértésének a legáltalánosabb szankciója azt gondolom, hogy ez a kártérítés. Ez a szankció, ez alkalmazható, ez rendelkezésre áll, akkor is, ha a titoktartási megállapodás különösebben nem rendelkezik erről, a háttérjogszabályok tulajdonképpen biztosítják ennek a szankciónak az alkalmazhatóságát. Itt a probléma az megint két irányú, az egyik része az az, hogy nehéz magát a jogsértés tényét is bebizonyítani, vagy nehéz azt megállapítani, de talán még nehezebb a jogsértés következtében felmerült károkat bizonyítani, illetve azokat számszerűsíteni. Éppen ez a megfontolás vezet oda, ami ugyancsak egy nagyon gyakori része a titoktartási szerződéseknek, hogy a felek rendszerint egy kötbért is kikötnek a szerződés szegés esetére, aminek ugye az a funkciója, hogy a jogsértés elkövetése esetén mentesíti a sérelmet szenvedett felet attól, hogy a kárt mértékét bizonyítania kelljen, és a szerződésben kikötött kötbér az pusztán a jogsértés következtében megilleti a sérelmet szenvedett
felet. Milyen alapon szabják meg ezt a kötbért? Ez
hát
is egy
azt gondolom,
téma.
Hogy igen, ez mindig egy komoly tárgyalás eredménye. Ugye az információt feltáró fél rendszerint arra törekszik, hogy ez a kötbér ez egy jelentős összeg legyen, hiszen a legfőbb célja az a visszatartás, tehát visszatartó erővel kellene, hogy bírjon, ezért a tranzakció méretéhez képest próbálja azt megszabni. Magyarországon azt gondolom, hogy úgy általában a kötbéreket illetően van egy olyan többé-kevésbé elfogadott megállapodás, hogy az az érték, az ügyleti érték 10%-a körüli összegben kerül meghatározásra, de hát ez mindig tárgyalások kérdése és eredménye, mert ugye az a fél, aki számára az információ feltárás történik, ő nyilván minden eszközzel próbálja ezt az összeget csökkenteni, és ugye szokott lenni erre megfelelő rendelkezés
tehát magyarán, áruhív. Hogyha én egy 10 millió eurós finanszírozást keresek, akkor 1 millió euró lenne a kötbél?
Hát azt gondolom, hogy 1 millió lenne az az összeg, ahonnan elindulnak a tárgyalások, és aztán valahol 1 millió és 100 ezer között valahol megállapodnak a felek, ha egyáltalán sikerül elfogadtatni ezt a kötbélyeget.
És úgy a titoktartási szerződéseknek a hány százalékában lát általában kötbért?
Amiket mi készítünk, ott ez minden esetben része a titoktartási szerződésnek, legalábbis része az első tervezetnek, ami a felek közötti megállapodás alapján aztán véglegesedik. Mondhatnám azt, hogy a felében körülbelül benne is marad.
Az szép. Az egy jó eredmény. De gondolom a CMS az főként az ilyen nagyobb tranzakcióknál jogi tanácsadó, a kisebb tranzakcióknál ez azért nem jellemző.
Igen, valóban a nagyobb tranzakcióknál a feleknek valahogy kézenfekvőbb, hogy egy kötbér rendelkezést is tartalmaz a szerződés, de vannak példák kisebb tranzakciók esetén is, ugyanis a kisebb cégeknél viszont jellemző az, hogy az a tulajdonosi kör, aki rendszerint egyszer mind irányítja is a társaságot, ugyancsak rendkívül érzékeny erre a kérdésre, hiszen egy kisebb cégnél gyakran történik az, hogy egy versenytárs vagy valamilyen módon a piacon vele kapcsolatban lévő cég jelenik meg vásárlóként vagy befektetőként, és hát a tranzakció elején még számos bizonytalansági tényező van, számos olyan körülmény bekövetkezhet, ami végül is oda vezet, hogy nem valósul meg ez a tranzakció, és éppen ezért ezek a kisebb vállalkozások is rendkívül érzékenyek arra, hogy egy ilyen elinduló, de be nem fejeződő tranzakció ne azzal az eredménnyel járjon, hogy ők feltárják az összes lényeges információt a céget illetően, és majd ezzel az információval a másik fél adott esetben élni, vagy visszaélni tud más összefüggésekben.
Van-e egyáltalán precedens arra Magyarországon, hogy mondjuk egy cég tulajdonos aláírt egy befektetővel egy titoktartást, a befektető ezt megszegte, és hogy ebből keletkezett egy per. Van-e erre precedens, és ha igen, milyenek az eredmények? Mennyire könnyen lehet a cégtulajdonosnak ezt bevasalni, hogyha megszegi egy befektető a titoktartást?
Az az igazság, hogy nem nagyon tudok ilyen precedensről. Azt gondolom, hogy ha a titoktartási szerződés az jól van megfogalmazva, akkor az elég elrettentő erővel bír ahhoz, hogy ne kerüljön sor arra, hogy...
Én azt hallottam, hogy a magyar jogrendszerben azért nehezebb az ilyen szellemi termékeket védeni, vagy szellemi tudás, know-how-t védeni, beleértve a titoktartás, mint mondjuk az angol jogrendszerbe. Tehát ez a praxis még nem nagyon fejlődött ki a magyar jogrendszerbe. Tehát van egy bizonytalanság magában a jogrendszerben, hogy mennyire precedens értékű lehet egy ilyen titoktartási szerződés. Mennyi védelmet jelent egy cégtulajdonosnak?
Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért már jelentősen fejlődött a magyar jogrendszer is ebben a tekintetben. A titoktartási megállapodásoknak azért ma is van jogszabályi háttere, ma is van jogszabályi alapja. Ugye maga a PTK is tartalmaz rendelkezéseket az üzleti titok megsértésével, illetve az annak szankciójával kapcsolatban, de talán még specifikusabban a versenytörvény is kifejezetten tiltja az üzleti titok tisztességtelen megszerzését, jogosulatlan felhasználását. Erre tartalmaz szankciórendszert maga a törvény is, és nyilván a titoktartási megállapodások tulajdonképpen ezekre a jogi alapokra ráépülve tudják szabályozni ezt a kérdést.
Visszatérve még a titoktartási szerződésre, még mit tartalmazza a titoktartási szerződés? Van-e más klauzula, amiről még nem beszéltünk?
Esetleg van még egy érdekesség, ami meg szokott jelenni ezekben a szerződésekben, bár szoros értelemben véve nem titoktartásra vonatkozik. Ugye gyakran előfordul az, hogy az információ feltárás során a befektető vagy a vevő képviselői az adásvétel tárgyát képező társaság munkavállalóival is kapcsolatba kerülnek. Ezért nem ritka az, hogy tartalmaz ez a szerződés egy rendelkezést arra vonatkozóan is, ami tiltja a vevőnek vagy a befektetőnek azt, hogy ezeket a munkavállalókat elcsábítsa, vagy valamilyen módon elvonja a társaságtól.
Itt is általában kötbérrel gondolom, ugye?
Igen, megmondom őszintén, hogy gyakran ez a kötbér, ez elég generálisan van megfogalmazva, tehát mindenfajta szerződés szegés esetére irányadó, és ilyen módon erre is.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Mátray úr, azt reszem ki ebből a beszélgetésből, hogy maga a titoktartás szerződés az egy fontos dolog, de ez nem egy bombabiztos védelem. Milyen egyéb módokon tud egy cégtulajdonos védekezni, hogyha mondjuk nem bízik meg teljesen a titoktartási szerződésben?
Igen, hát ugye a titoktartás valóban az egy olyan, hogy a titoktartási szerződés az egy olyan jogi eszköz, ami rendszerint megfelelően védi papíron a felek érdekeit, de az ennek kapcsán a bizonyítás, vagy az ennek kapcsán elkövetett jogsértések nagyon nehezen bizonyíthatóak. Éppen ezért önmagában talán nem is alkalmas arra, hogy megfelelően kezelje az információt feltáró fél titoktartási igényeit. Ezt mindenképpen célszerű kiegészíteni egy olyan technikával, ami tulajdonképpen az információk fokozatos feltárását jelenti. Tehát ugye rendszerint a jogi átvilágítások vagy egyéb pénzügyi átvilágítások során nincs szükség arra, hogy ennek az átvilágítási folyamatnak az elejétől teljes körű és teljesen specifikus információk is feltárásra kerüljenek. Egy meghatározott menetrend szerint célszerű az információkat feltárni a harmadik személy vevő vagy befektető előtt. Egy bizonyos pontig a tranzakció során tulajdonképpen az agregált információk és megfelelő információt nyújtanak.
Magyarán a cégtulajdonos ne vetkőzzön le 100%-osan az első perctől, hanem egyes ruhadarabokat vegyen le, és akkor, amikor megvan a bizalom, hogy a befektető szeretne tovább lépni, akkor talán még egy ruhadarabot levenni. Tehát ez egy ilyen tánc, ami lépésről lépésre megy, hogy ne túl hamar kerüljön túl sok információhoz a befektető.
Igen, ez így van. Mindenképpen célszerű a fokozatosságot betartani, és azt hiszem, hogy ez a gyakorlatban teljesen elfogadott metódus. Vannak olyan információk, amiket mindig az adott cég tulajdonosa vagy vezetője tud megítélni, vagy a pénzügyi tanácsadó segítségével tudja azt megítélni, hogy mik ezek az információk, amik rendkívül szenzitívek, ezeket célszerű a tranzakciót legutolsó fázisában feltárni. Nyilván a vevőnek van egy elképzelése arról, hogy mit tartalmazhatnak ezek az információk, és nyilván nem célszerű a vevőt olyan helyzetbe hozni, hogy nagy meglepetés érje akkor, amikor ezek az információk is a rendelkezésére állnak. De ettől függetlenül mindenképpen célszerű konkrét szerződéses rendelkezéseket, vagy adott esetben fontos szállítói, vevői szerződéseket, azoknak a lényeges tartalmát csak a tranzakció legvégén feltárni, hiszen ez alapvetően nem befolyásolja a vevő értékelését. Itt csak az a fontos, hogy ebben a fázisban már ne kerüljön felszínre olyan új kérdés, vagy olyan új tény, ami esetleg megnehezíti a tranzakció továbbvitelét.
Én találkoztam több olyan titoktartási szerződéssel, ami mindenféle ilyen csillogó-villogó klauzulákat tartalmazott, de a legalapvetőbb dologban nem nyújtott védelmet, mégpedig abban, hogy az az információ bizalmas, hogy a cég egyáltalán eladó vagy keres befektetőt. Tehát gondolom, ön is találkozott ilyen horror sztorikkal. Mi a tapasztalat ebben, hogy mennyire precízen védik általában az ilyen titoktartási szerződések? Az is történik elég gyakran, hogy nem jogászok készítik a titoktartást, hanem valami sablon oda kerül a cégvezetőhöz, vagy egy tanácsadóhoz, és azok kvázi sablonszerűen töltik ki ezt a titoktartást.
Igen, a titoktartási szerződésekre jellemző, hogy ezek a tranzakciók kezdeti stádiumában kerülnek rendszerint aláírásra, megkötésre, és ebben a fázisban tulajdonképpen a felek még nem tulajdonítanak akkora jelentőséget ennek a megállapodásnak, hogy adott esetben jogászt is igénybe vegyenek, vagy a tranzakció komolysága sem éri el még azt a szintet, hogy úgy gondolják, hogy érdemes jogi képviselőt ebbe bevonni. Mindazonáltal egy rendesen megfogalmazott titoktartási szerződés az tartalmazza azt a rendelkezést is, hogy maga a tranzakció ténye is bizalmas információnak minősül, és ez sem tárható fel. Ráadásul itt nem csak harmadik személyek felé történő feltárásra kell gondolni, hanem legalább annyira fontos az adásvétel tárgyát képező társaság munkaszervezete irányába történő bizalmas kezelés. Tehát a gyakorlatban talán az okozza a legtöbb gondot, ha a cégen belül szivárognak ki ezzel kapcsolatban információk, ráadásul rendszerint félinformációk vagy félrevezető információk, amelyek adott esetben gondot okozhatnak a társaság rendes napi működése tekintetében.
Ha egy multinacionális cég például megjelenik, mint vásárló, ezek szerint csak az a csapat, aki foglalkozik az akvizícióval, kapná meg az információkat, és nem az a részleg a társaságnak, aki a közvetlen konkurens tevékenységet vezetné. Így gondolja, ugye?
Ha a vevő munkaszervezetére gondolunk, vagy a vevő szervezetére, akkor körülbelül így igen, tehát rendszerint tartalmazza a szerződés azt a kikötést is, hogy még a vevő munkaszervezetén belül is csak, illetve a tanácsadói körön belül is a bizalmas információ csak azok részére tárható fel, akik számára szükséges az, hogy ezt az információt ismerjék ahhoz, hogy a tranzakcióval előre lehessen haladni.
Magyarán a vevő vagy befektető szervezetén belül egy úgynevezett kínai falat kellene felállítani, ugye?
Igen, igen, igen. És talán még annyi ehhez, hogy az az igény, hogy a tranzakció ténye titokban maradjon, az rendszerint azért nem csak az eladói oldalon jelenik meg, tehát az nagyon gyakori, hogy ez az igény a vevői oldalon is megjelenik, tehát amíg a tranzakció a fejlődési fázisában van, és ugye számtalan bizonytalansági tényező van, még egyáltalán nem biztos, hogy az ügylet létrejön, addig rendszerint a vevők is ragaszkodnak ahhoz, hogy a tárgyalások, a megbeszélések azok titokban maradjanak.
Mátrai úr, nagyon szeretném megköszönni a mai beszélgetésünket. A mai vendégem Mátrai Ferenc volt, a CMS Cameron McKenna partnere. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.